Érezzétek meg, és lássátok meg, hogy jó az Úr, és boldog az az ember, aki ő benne bízik. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusért, köszönjük neked ezt a mai délutánt. Köszönjük neked, hogy ide várhatunk ma téged, és köszönjük, hogy a te igéd olyan különleges dolog, amitől isteni dolgokat lehet várni. Köszönjük, hogy a te szavad nem emberi beszéd, nem olyan, mint amikor mi beszélünk, hanem annak eredménye van, hatása van. Köszönjük, hogy olyan, mint az eső, ami leszáll az égből, és megnedvesíti a földet, és elvégzi a maga dolgát, nem tér vissza hozzád dolga végezetlenül. Így várjuk a te beszédedet is, Istenünk, hogy legyen rólad igaz esmeretünk. Kérünk téged, hogy jelensd ki magad nekünk olyannak, amilyen vagy. Te látod, hogy mindnyájunkban ott élnek különböző Isten képek, képzetek, amiket összerakunk magunkból, a tapasztalatokból, a hallottakból, igékből is. Kérünk, segíts nekünk abban, hogy úgy ismerjünk téged, ahogyan te vagy. És kérünk, segíts abban, hogy nagyon vágyakozzunk az igazak közé tartozni. Amikor olvasunk a tieidről, drága szentekről, hívő emberekről, hitben járó elődökről, bibliai szereplőkről. Édesatyánk, úgy vágyunk az ő útjukat járni, nem szeretnénk semmiképpen kimaradni azokból a dolgokból, amiket az ő életükben tettél, azokból a csodákból, amiket ők láttak, tapasztaltak. Kérünk szépen téged, hogy tégy minket is ilyen földi, gyümölcsözővé, olyan edényi, ami téged hordoz, olyan tereppé, ahol megmutathatod dicsőségedet. Áldj meg így bennünket most, hogy lehessünk befogadók, olyan edények, akikben lakozást vehetsz, és valóságosan megmutathatod magadat. Amen. Kedves testvérek, a Máté evangéliumából szeretnék egyetlen verset olvasni, a hegyi beszédből. Tudjuk, hogy a Máté evangéliumának az első fejezeteiben van ez a hosszabb egység Jézus Krisztus szavaiból. A Máté 5-ből ez az egy boldog mondás, amit most olvasok, így hangzik: boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Amen. Kedves testvérek, ahhoz, hogy érezzük Jézus Krisztus eme mondatának a nagyszerűségét és súlyát, ahhoz talán érdemes átgondolnunk először azt a kort, amiben ez elhangzott. Szerintem, ha egy picit föllapozzuk a bennünk maradt történelemkönyvet, vagy bibliaismeretet, vagy kortörténetet, amire esetleg emlékszünk, akkor világos az, hogy Jézus Krisztus korában az irgalmasság az nem számított erénynek, és nem számított valami erősen jó dolognak, hanem inkább gyengeségnek, vagy szégyelni való dolognak. A Jézus korabeli és az őt megelőző zsidók életében nem is illett irgalmasságot gyakorolni, főleg az idegennel, főleg a pogánnyal. Pogány asszonynak például még szülés közben sem szabad volt segíteni. Vagy gondoljunk azokra a zsidókra, akik Pál apostolt üldözték, keresztül Kis-Ázsián, Fél-Európán, milyen megveszekedett düvel, milyen irgalmatlansággal művelték azt. Egy szóval idegen volt attól a kortól az irgalmasság lelkülete, vagy az irgalmasság fogalma. De ha kilépünk a zsidóságból, és a pogányokat nézzük, akkor azt kell mondjuk, hogy ők se voltak különbek. Tessenek a görög drámákra gondolni, amik a korabeli gondolkozásnak a leszűrődései voltak, hogy ott az irgalom az nem nagyon játszott szerepet. Jaj volt a vesztesnek, jaj volt a gyengének. Azért rettegtek a királyok, a vezérek, a vezetők attól, hogyha legyőzik őket, akkor inkább öngyilkosságba meneküljenek, és siessenek azt elvégezni minél hamarabb, mert a megszégyenítés, a pellengére állítás, a gúnyolás az olyan rettenetes, iszonyatos dolog volt, amiben semmi helye nem volt az irgalmasságnak vagy a kíméletnek. Aztán van néhány olyan írás, korabeli írás, amit én most szeretnék idézni arról a korról, főleg a római korról. Tessenek azt elgondolni, hogy olyan szellemek, mint Arisztotelész, olyanok, mint Plátón, olyanok, mint Szeneka, azt mondják, és azt ajánlják, hogy a gyöngének és silánynak született kis csecsemőt úgy kell elpusztítani, mint egy kis macskát. Vagy Plinius ír valakiről, egy olyan római földesúrról, aki az ügyetlen rabszolgáit úgy intézte el, és úgy büntette meg, hogy megetette őket az angolnáival. Számomra a legizgalmasabb és a legérdekesebb volt egy szerelmes levél, egy Hilárion nevű úriember tollából, aki a feleségének, Aliznak a következőket írja. Drága szerelmem, végtelen örömet okoztál a hírrel, hogy gyermeket vársz. Ha fiú lesz, hagyd életben. Ha lány, akkor dobd a szemétre. Végtelen szerelemmel köszönt férjed. Most tessenek azt elgondolni, hogyha így bántak hőn szeretett magzataikkal, akkor hogy bánhattak azzal, aki idegen, azzal, aki nem szimpatikus, azzal, aki ellenfél, ne adj Isten, azzal, aki ellenség. Hát ez volt az a kor, amelyikbe belehangzott Jézus Krisztus mondata, és ezek a beszédek, hogy boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Teljesen idegen test volt abban a közegben ez a mondat. És akkor, ha átlépünk a mába, akkor én szeretném azt mondani, hogy ma már nem vagyunk annyira irgalmatlanok, mint régen, és ez akkor már nem olyan irgalmatlan, mint a régi volt, de nem merem ezt kimondani. Talán nem olyan eszközökkel vagyunk irgalmatlanabbak, vagy irgalmatlanok sokkal finomabban csináljuk, de azt gondolom, hogy nem az erős oldalunk az irgalmasság ma sem. Az önérvényesítésnek, a partalan önzésnek olyan áradata vesz körül bennünket, az örökös versenynek olyan kiélezettsége, amiben egyszerűen nincs helye az irgalmasságnak, nincs rá idő sem. Olyanná válunk, mint amiket látunk a televízióban, az irgalmatlan cselekedeteknek a sokasága. Arra sincs időnk igazából, hogy szánjuk, sajnáljuk azokat, akikkel megtörténnek szörnyű dolgok. Az ember belenéz egy tévéhíradóba, vagy nézi ilyenfajta hírműsorokat a tévében, akkor olyan sebességgel, olyan gyors egymás utánban követik ezek egymást, hogy nincs is időnk arra, hogy magunkhoz közelengedjük ezeket a dolgokat, hogy felfogjuk, hogy hány embert és hogyan, és mi történt velük. Ezt hívják szakemberek a részvét kifáradásának, a részvét elfáradásának. Nincs már erőnk ahhoz, hogy ilyen mennyiségben tudjunk szánni, sajnálni embereket, ennyiféle problémát magunkra engedjük, ennyiféle tragédiát, katasztrófát a világból. Egyszerűen belefáradunk ebbe. És aztán, ami a környezetünkben van, amit látunk az utcán, egyszerűen nincs kapacitásunk arra, hogy minden hajléktalant megsajnáljunk, hogy minden koldusnak adjunk. Olyan mennyisége vesz körül bennünket a szenvedésnek és az irgalmatlanságnak, hogy nem győzzük ezt ellensúlyozni magunkban sem. És ilyenkor érzem azt, hogy az egyetlen lehetőségünk, hogyha nem akarjuk, hogy minden ilyen erő és minden belső lelki kondíció kimenjen belőlünk ott a lefolyón, az egyetlen lehetőségünk az, hogy levesszük a tekintetünket a horizontális síkról, és felfele nézünk, és elkezdünk Jézus Krisztusra nézni, aki az irgalmasság volt maga. Szeretnék most három olyan példát mondani, ami számomra biztatás, és ami számomra az irgalmasságot, mint olyat megerősíti, fölmutatja, fölragyogtatja. Az egyik gyülekezetben, ahol szolgáltam, volt egy katolikus néni, aki időnként hozzánk jött, hogyha az ő lelkészük nem tudott odaérni abba a faluba, ott kevesen voltak katolikusok, és megrázó volt, hogy ő mennyire szerette az igét, mennyire értette azt, és a maga egyszerűsége milyen fantasztikusan magyarázta és értelmezte. És egyszer azt mondta nekem, hogy tiszteletes nő, számomra Isten irgalmassága abban a három szóban van megírva, hogy és Jézus megállt. És akkor visszakérdeztem, hogy mondja már Anna néni, hogy melyik történetben van ez a pár szó. És akkor felidéztük együtt, hogy ez az irgalmas samaritánus története. Azt gondolom, hogy mindjárt emlékszünk erre a történetre, nagyon egyszerű, egy jerikói vakemberről szól, aki a maga vakságában, nyomorúságban, az utcán tengődve egyszer valami különös zajt hall, valami nagy esemény történik, és összerakja a képet a hangokból, hogy itt Jézus közeledik. És mint a fába szorult féreg, ez a szerencsétlen, legyőzve maga kétségeit, vagy győzködve maga kétségeit, elkezd kiabálni, hogy Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Sokan a körülállók meg csitítják, hogy hallgass már most, nem miattad jön meg, egyéb dolga is van, meg itt minden más is zajlik. És az jutott eszembe készülés közben, hogy ez a külső párbeszéd, hogy ez a külső konfliktus tulajdonképpen egy belsőt is tükröz. Belül is ugyanez mehetett benne. Belül a nagy kiabálás, hogy Jézus, könyörülj rajtam. És a szívének egy másik szegletéből meg egy másik hang, hogy hallgass már, ne zaklasd a mestert. És ugyanez a belső párbeszéd zajlik mindenkiben, aki közeledni akar Jézus Krisztushoz, hogy mennék is, meg húz is, meg vonz is. És a másik oldalon beindul egy lebeszélő gépezet, hogy hát nem, meg nem érdemes, meg lehet, hogy nálad ez nem működik, meg már megpróbáltad nem egyszer. Mindig ez a kettősség van bennünk, ha Jézushoz sóvárog a szívünk, vagy elindul bennünk valami vágyakozás. és ennek a belső párbeszédnek, vagy belső vitának inkább Jézus Krisztus irgalmassága vett véget abban a pillanatban, amikor azt olvassuk, hogy is Jézus megállt. És innentől kezdve nem számított, hogy ki mit mondott, ő áthallotta azt az egyet, annak az egynek a hangját, akinek valóban szüksége volt rá, aki valóban fel volt készülve arra, hogy segítsenek rajta, aki valóban teljes nyitottsággal tudta fogadni Isten áldását vagy segítségét, azt az egyet ő megtalálta a tömegben és meghallotta. És ma is ugyanez van, hogy lehet, hogy sokan vagyunk a templomban, lehet, hogy kevesen, de a szívekbe egyedül Jézus lát bele. És ő megtalálja az ő lelke, megtalálja azt az egyet, vagy azt a kettőt, aki úgy van ott, hogy most fölázott talaj a szíve, most lehet beleplántálni, most tele van nyitottsággal, most közel van hozzá Isten igéje, és közel az ég, most elérhető. És az az ember is meghallja azt az egy mondatot, azt az egy szót, azt, amit neki rendelt és írt recepte föl a Szentlélek. És ebben a találkozásban megvalósul Isten irgalmassága, az a Jézus, aki megállt fölöttünk, és elvégezte a mi szabadításunkat, vagy segedelmünkre jött. Hát ennyi volt az Anna néni története, és Jézus megállt. Számára ez volt az irgalmasság mondata. Nekem egy másik történetben jelent meg ilyen plasztikusan Isten irgalmassága, az is egy vakemberes történet. A János 9-ben van megírva. Akik szeretik az igét nagyobb részekben olvasni, azoknak ajánlom ezeket a jánosi történeteket. Ott nem ilyen rövid kis történetek vannak, hanem egy-egy gyógyítás, az kinövi magát egész prédikációvá. És a János 9-ben egy ilyen hosszú tanítás van, és egy hosszú beszéd annak az embernek a kapcsán, aki szintén vakon született, a szülei se tudtak vele mit kezdeni igazából, és kirakták az utcára, és ott ő koldult. Most gondoljunk bele, hogy azok az emberek, akik őt nap mint nap látták, mit gondolhattak? Magunk ma is gondoljunk bele, hogy látva egy nyomorult embert, munkaképtelen embert, nyomorékon született valakit, miket szoktunk gondolni, amiket talán ki sem mernénk mondani? Minek is él az ilyen? Istenem, talán jobb lett volna neki, hogyha nem is születik meg. Mennyi szenvedést látott? Hányszor kell azt naponta megélnie és naponta szembesülni vele, hogy ő igazából nem jó semmire? Mások legalább csinálnak valamit az életben. Megkapálnak egy darab földet és bevetik káposztával vagy krumplival. Annak van eredménye. Vagy főznek valamit, és megetetik a családjukat, vagy fölnevelnek egy gyereket. Tudnak valami értelmeset csinálni. De aki naphosszat, napszámra ül, és csak van, és igazából semmire nem tudja használni a testét, Istenem, talán jobb lett volna neki, ha meg sem születik. Mi célja lehet az ő életének? Még a teremtőjének is szégyenére van, aki ilyet alkotott. És az emberek nem látják azt, hogy mi a célja egy ilyen életnek, hát elkezdik az okát keresni. És ennek a vakembernek a kapcsán is elkezdtek találgatni, hogy vajon mi lehet az oka, hogy valaki így születik. Volt, aki azt mondta, hogy talán ő vétkezett. Mások azt mondták, hogy nem, szerintünk inkább a szülei vétkeztek. Valami lehet ott a mélyben, a családi krónikában, valami történhetett, ami miatt ő ilyen sorsot érdemelt. És Jézus Krisztus megáll mellette, és azt mondja, hogy hagyjátok ezt a lamentálást, nem ő vétkezett, és nem a szülei vétkeztek, hanem azért van ő így, azért van ő ilyen állapotban, hogy az Isten az ő dicsőségét megmutathassa rajta. És ezt a vakot meggyógyítja. És a gyógyítás kapcsán még ilyen vallási, meg társadalmi, meg nem tudom milyen párbeszéd is kezdődik, ami nagyon tanulságos. Azért van ő úgy, hogy az Isten dicsősége meglátszék rajta. Íme egy értéktelen és céltalan élet mellé odaáll Jézus, és azt mondja, hogy én ezzel tudok mit kezdeni. Semmi gond. Van értelme és célja annak, hogy ő így született. Az Isten dicsősége meglátszik majd rajta. Csak engedjetek oda közel hozzá. Hadd menjek oda a közelébe. És ebből a céltalanságból, a feladat nélküliségből, ami borzasztó, ami nagyon leépíti az embert. Azt gondolom, hogy sokan nagyon szenvednek ettől. Idős testvérek sokat tudnának erről mesélni, és azok, akik valóban ebben vannak, hogy félretéve érezzük magunkat, pedig még bírnánk ezt azt csinálni, de a feladat nélküliség, a haszontalanság, az nagyon szomorú dolog. És Jézus irgalmasan kiemeli őt ebből a helyzetből. A harmadik egy mai történet, ezt én is mástól vettem, nem a közelemben történt. Egy olyan fiatalasszonyról szól, aki egy nagyon erős akaratú özvegy asszony egyetlen egy szem fiacskájához ment feleségül. Aztán hamarosan kiderült, hogy ez a fiatalasszony ingyen cselédnek kell gyakorlatilag a mama mellé. Rengeteg konfliktus volt ebben a családban a két asszony között, olyannyira, hogy nem az asszonyok nem bírták ezt a helyzetet, hanem a fiatal férj, és történt egyszer, hogy elfelejtett visszajönni egy külföldi kiküldetésről. Kimelt külföldre, és ott is maradt. Amikor ezzel szembesült az ő erős akaratú mamája, hogy ő az ő egyszem fiacskáját ilyen körülmények között elveszítette, akkor annyira tönkrement ezen lelkileg, hogy agyvérzést kapott, és ott maradt fél bénán. És mit volt mit tenni? Az agyon kínzott menye ápolta, akiről ő minden rosszat korábban elmondott, és fő ellenségnek, közellenségnek kiáltotta ki. A fiatalasszonynak mindenki azt mondta, hogy egy fél bolond, ezt nem kéne csinálnia. Nem köteles ezt tenni, hát jöjjön haza a fia, és rendezze az édesanyját, ha így alakult a dolog. De a fiatalasszonynak volt egy tapasztalata egy irgalmas Istenről, és nem tudott ezen olyan egyszerűen túllépni. Isten irgalmasságának a magva ott volt a szívében, és ez elkezdte tágítani az ő szeretetét. És belefért az, néha nehezen azért, hogy odahajolt az anyósa fölé, nem tudom hányszor naponta, gondozgatta, mosdatta, etetgette, kiszolgálta. Ennek a közös gyűrődésnek, vagy az irgalmasság kohójának a tüzében mind a ketten változtak. Az idős asszony úgy halt meg, és úgy ment el ebből az életből, hogy megbékült a sorsával is, megbékült Istennel is, és egész megkedvelte a menyét, és tisztelni kezdte. A fiatal asszony meg a temetése után azt mondta, hogy annyira örülök, hogy volt erő mápolni, mert rettegett a kórháztól, nem szeretett volna kórházba menni. Na, ez három történet volt, de azt hiszem, hogy ha beszélgethetnénk, és egy olyan körben lennénk együtt, szerintem mindenkinek lennének történetei az irgalmasságról, amiket akár maga élt meg, akár másokkal megtehetett Isten nevében. Nos, azt gondolom itt a vége felé, hogy annyi az irgalmasság bennünk, vagy annyi lehet az irgalmasság bennünk, amennyi bennünk a Krisztus. Ugyanis az irgalmasság az nem alapvetően emberi tulajdonság. Nem egy belünk született dolog. Belülünk úgy spontán nem fakad az irgalmasság. Sokkal több minden, vagy más minden van, ami spontán fakad, de az irgalmasság nem annyira. Az irgalmasság Istennek a tulajdonsága, Istennek a lényege. Olyan sok-sok szép ige szól erről az Ószövetségben is már, ahol azért azt látjuk, hogy Isten az ítélő Isten is. Az Ószövetségben sokszor látjuk, hogy Isten a következmények Istene. Ezt így nem régen fogalmaztam meg magamnak, hogy az Ószövetségben mindig azt látom, hogy amit vet az ember, azt következetesen bebizonyítja Isten, hogy aratni is kell. Hogy nem kíméri meg az embert a tetteinek a következményétől. Hogy amit tett egy király, azt majd egy következő élethelyzetben le kell aratni. A népnek, vagy egy következő királynak. Hogy a tettek és a következmények összetartoznak, bűnök és ítélet összetartozik. És Isten nem enged. És mégis az Ószövetség is telve van Isten irgalmasságával. Telve van az irgalommal, amikor azt látjuk, hogy Isten egy-egy büntetésben, egy ítéletben is irgalmas. És sorolhatnánk mondjuk a Noé történetet. Amikor igaz, hogy nemet mond egy olyan világra, ami akkor van, de bárkát készít átmenteni valamit a jövőre. Átmenteni azt a néhányat, aki hűséges, aki ragaszkodik. És azt megsokasítani és újrakezdeni. Aztán van egy ilyen ige, hogy dicsekedik az irgalmasság az ítélettel szemben. Hogy Isten örömmel áll át a másik oldalra, hagyja magát meggyőzni, és olykor változtat, és nem teszi meg az ítéletet, amit kigondolt. És nagyobb gyönyörűséget telik az irgalmasságban, és örömmel teszi azt. Vagy amikor azt látjuk egy Jób életében, aki borzasztó sok minden fájdalmon átmegy, és mire vége van a történetnek, addigra ez a tapasztalása, hogy bizony igen irgalmas és jóságos az Isten. Gondoljuk el azt, hogy összetörhetett volna benne minden. Mondhatta volna azt, hogy köszönöm, egy ilyen Isten nekem nem kell, mindent elvett tőlem. Összetörhetett volna az Istenkép ízé porrá, ami benne volt. Azt gondolom, össze is tört, de kialakult egy másik. És a Jakab levelében van egy ige, ami összefoglalja ezt a Jóbi történetet. És azt mondja, hogy a kiáratban azt mondja ez a hívő ember sok minden után, hogy bizony igen irgalmas és könyörületes az Úr. Tele van Isten irgalmasságával ez a könyv, és tele van az életünk. És ezt fontosnak érzem, hogy kérjük el Istentől, hogy sorolja elénk, mutassa meg nekünk az ő irgalmasságának a cselekedeteit. Én ezt magamról tudom, hogy néha annyira vakon élek, jövök, megyek ebben a világban, és annyira erősek a negatív hatások, és annyira erősek a horizontális ingerek, hogy nem veszem észre, és nem látom meg azt sem, ami kiveri a szememet, és nem látom, hogy itt, meg itt, ezeken a pontokon az Isten beavatkozott, és helyre másképp is alakulhatott volna, és nagyon megüthettem volna magam, és nem tette, és megőrzött, és kihozott. És lehet, hogy már akkor válaszolt, amikor én még föl sem mertem neki tenni a kérdésemet. Adjon Isten látást, kérjük el ezt tőle, hogy mutassa meg nekünk, hogy ő irgalmas Isten. Számtalan ember, aki szeretne Isten közelébe lenni, szeretné őt követni, küszködik egy teljesen negatív istenképpel. Küszködik egy olyan istenképpel, hogy az Isten ítélő, mint egy mennyei policáj, azt nézi, hogy mit rontunk el. Küszködik azzal, hogy Isten folyton büntet, les engem, figyel engem, állandóan tetten ér, és folyton retteg. Ezt most nem kezdem el mondani, de Luther Mártonnak ez volt az élete nagy tapasztalata és fordulata, amikor azt mondta, hogy megtalált egy irgalmas Istent. Mert csak egy ítélő Istent ismert addig. Testvérek, Istent senki nem ismerheti meg, csak az, akinek ő kijelenti magát. Ez is a Szentírásban van. Csak az, akinek ő kijelenti magát. Se az emberi fantáziánk, se a gondolataink, se az értelmiségi töprengéseink nem jutnak fel ő hozzá. Van egy pont, ahol megállunk, ahol véget érnek azok a lehetőségek, hogy mi valahogyan megragadhassuk őt. Nem tudjuk őt megismerni olyannak, amilyen. Ahhoz, hogy őt megismerjük, kell, hogy ő jöjjön, ő lépje át ezeket a szakadékokat, ezt a nagy elválasztást, ami mennyi is föld között van, és ő jelentse ki magát nekünk. És ezt szabad kérni most akár együtt is, hogy jelentse ki magát nekünk, hogy lássuk, amit jobb látott, hogy igen irgalmas és könyörületes az Úr. Késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. És nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint, hanem amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. És amilyen távol van napkelet a napnyugattól, olyan messzi veti el tőlünk vétkeinket. És hogy irgalmas az Úr, ezer éziglen, és megjutalmazza az övéit, a hívőket, sok nemzedéken és generáción keresztül, fiaikban, unokáikban is, akik merik azt elhinni, hogy ő valóban irgalmas Isten. Amen. Édesatyánk, az Úr Jézusért szeretnénk téged kérni, hogy tedd könnyűvé, hogy téged szerethessünk. Tedd könnyebbé, és tedd megragadhatóvá te személyed megismerését. Gyere közel egészen hozzánk, tárd ki a szívedet, és vedd le a szemünkről a hályogot. Te látod, hogy azért látunk sokszor téged falsul, tévesen, mert úgy gondolkodunk, mint az emberek, mert olyan képünk van rólad, mintha te is emberi tulajdonságokkal lennél. Nem tudunk kilépni a magunk emberi kategóriáiból. Hányszor mondtad, hogy nem ember az Isten, hogy hazudjék? Kérünk szépen téged, hogy a te igazságodból, a te valóságodból valóban mutatkozz be nekünk olyannak, amilyen te vagy. Köszönjük neked Jézus Krisztust, hogy mindennel, amit ő tett, az irgalmas gyógyításaival, néhány egyszerű szavával, a puszta jelenlétével, megvigasztalta, felemelte azokat az összetört, nagyon emberi, nagyon egyszerű és nyomorult életeket, akik között ott élt, és akik közé oda helyezted. És köszönjük, hogy az ő keresztjén hatalmasan mutatkozik meg a te igazságod és irgalmad egyben. Köszönjük, hogy folyamatosan könyörög értünk, folyamatosan most is értünk szolgáló szent lelkével. Kérünk, Urunk, téged, hogy mutasd meg azokat az alkalmakat, amikor tőlünk várod, hogy engedjük el a másik adósságát, hogy lépjünk túl a saját görcseinken, ellenérzéseinken, amikor tőlünk várod, hogy mondjunk egy jó szót, hogy szólaljunk már meg. Adj nekünk ehhez erőt és bátorságot. Köszönjük neked azokat a helyzeteket, amikor mi tapasztalhattuk meg, hogy valaki jót tett velünk. Amikor bearanyozta a napunkat, amikor erőt töltött a szívünkbe mások jósága. Köszönjük ezeket is neked. Kérünk téged, Urunk, hogy légy velünk a következő héten ránk váró feladatokban. Adj ahhoz bölcsességet, te, aki a mélységeket, a titkokat is ismered. Állj mellénk, védj meg csapdáktól, és ragyogtasd föl rajtunk a te bölcsességedet. Imádkozunk a szenvedőkért, betegekért, imádkozunk a magányosokért, a gyülekezetünk minden tagjáért, Istenünk. Kérünk téged azért, hogy a te világosságod ragyoghasson föl rajtunk, egészen hétköznapi dolgokban is. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldásul a Mikeás könyve 4. részének 5. versét hadd mondjam. Mert minden nép a maga Istenének nevében jár, és mi is, ami Urunk Istenünknek nevében járunk, örökkön örökké. Amen.